Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. Az indoklás alapján a felülvizsgálatban a nyilvánosságot, kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A bizottságot pedig azért állítják fel, hogy konkrét javaslatokkal segítse a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztassa. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. A civil szakértők az elnökkel és a szolgálatok által jelölt tagokkal ellentétben díjazásban részesülnek a munkájukért. A forint erősödésének és az élelmiszerárak alakulásának döntő szerepe van a fogyasztói árak kedvező alakulásában, míg a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek, jelezték a júniusi adatokhoz fűzött elemzésükben az MTI-nek nyilatkozó szakértők, akik biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint júniusban 1,7%-osra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme. Virovácz Péter, az ING Bank fő közgazdásza úgy fogalmazott, a következő hónapokban a szolgáltatások inflációjában további élénkülésre lehet számítani. A forint ereje továbbra is féken tarthatja a tartós fogyasztási cikkek inflációját, miközben az extrém meleg időjárás az energiafelhasználás megugrása miatt megjelenhet az emelkedő közműszámlákban. Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint az előrejelzések inkább az infláció kisebb gyorsulását várták. Hozzátette, egyértelműnek tűnik, hogy nincs akadálya a további kamatcsökkentéseknek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az MT-nek küldött kommentárjában azt emelte ki, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerek ára alacsonyabb, mint egy éve. A külpiaci trendek és az erősödő forint pedig a dráguló energia, a növekvő fuvarköltségek és a mezőgazdaságot sújtó aszály ellenére is támogatja az élelmiszerek árcsökkenését. Az OKS szerint ezek a tényezők kedvező feltételeket teremtenek a kormány számára ahhoz, hogy gyorsan kivezesse az árrésztoppot a piacról. Magyar vezetésű konzorciumi háttérrel vizsgálja júniustól 36 hónapon át egy nemzetközi projekt a bioalapú gazdaság fejlődési lehetőségeit Európában. A fosszilis eredetű nyersanyagok kiváltásában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló növényi alapanyagok, köztük a repce, a cukorrépa, a kender és a len, de ezek termesztésük környezeti hatásairól még mindig nem tudni eleget. Az új projekt olyan eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik a különböző növénytermesztési rendszerek összehasonlítását és a környezeti gazdasági következmények értékelését. Vizsgálják többek között a földhasználatra, a vízkészletekre, a biológiai sokféleségre, az üvegházhatású gázok kibocsátására és a jövőbeni piaci lehetőségekre gyakorolt hatásokat. A megbízható és összehasonlítható adatok a gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények a bioalapú értékláncok kialakításában, valamint a fenntarthatóságot segítő döntéshozatalban támogathatják a gazdálkodókat és az iparági szereplőket. Az Európai Unió tanácsa ír elnökségének három fő prioritása: Európa gazdasági versenyképességének javítása, az Európai Unió alapvető értékeinek védelme, valamint az uniós polgárok biztonságának megerősítése, jelentette ki Michael Martin ír miniszterelnök Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír soros elnökség programjait ismertetve hangsúlyozta, Európának sürgősen javítania kell versenyképességén és termelékenységén, mert enélkül nem tartható fent az európai életforma, a szociális biztonság, az egészségügyi ellátás és a fenntartható fejlődés. Mint mondta, az egységes piac Európa gazdaságának alapja, ezért csökkenteni kell a belső piaci akadályokat és a szabályozási terheket.
Az időjárásról.
Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
Európa Rádió híreit hallották. Thank you. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsodabolyzemplén vármegyében is a Magyarok Kenyere programban. Ezt 2011-ben indították el, azóta pedig az egyik legsikeresebb karitatív összefogássá nőtte ki magát. 2013 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezi és koordinálja a programot a Magyarok Kenyere Alapítvány közreműködésével. A program olyan karitatív tevékenység, amely úgy épít közösséget, hogy közben rászoruló családoknak, szervezeteknek adományozhatnak a gazdálkodók. A gyűjtésről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyzemplén vármegyei elnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Kedves elnök úr, ha jól értesültünk, elindult a Magyarok Kenyere program. Erről mit is lehet tudni, mi is ez a program, mi a célja?
Igen, elindult a Magyarok Kenyere program. Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni. Ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet majd vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajópüspögén a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft. És Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság.
Említettük a gyűjtőpontokat, de hogy mettől meddig tart a program, meddig gyűjtik a gazdák a gabonát?
Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat.
Megnyitó rendezvény, megnyitó program az hol volt, illetve milyen hangulatban telt, hiszen ha jól tudom, a gazdák is mindig örömmel állnak be segíteni ebbe a programban.
Igen, ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejébe Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot.
És ha már elnök úr említette a különböző időjárási anomáliákat, akkor erre ki is térnék, hogy a hőség mit okoz itt a növénytermesztésben, a gazdálkodásban. Gondolom vízhiány, pótlás, locsolási problémák most fennállnak.
Hát igen, ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van. Egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetette el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetésű kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most érték is eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld, ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. Hát a víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silípek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
Itt Borsodban ilyenkor mely csatornákból honnan tudnak, ha mondjuk ilyen helyzetek állnak fent, mint ezek a elkövetkezendő, meg volt hőkupolák, hogyan tudnak esetleg öntözni gazdák, mely csatornák segítik itt a borsodi térséget?
Hát csatornák, ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt, mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodban egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, megy a szó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez, csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni.
Még mindig a mezőgazdaságnál, növénytermesztésnél maradva, említettük, hogy elindult az aratás itt Miskolc környékén, Borsodvár megyében. Hogyan, miként zajlik az aratás? Esetleg a nagy meleg miben befolyásolja? Voltak-e, ne adj Isten, tűzesetek? Ezt csak így kiegészítésként kérdezem, hiszen ugye ilyenkor bálák akár öngyulladhatnak, ugye hallunk olyanról, hogy kombájnok is kigyulladnak. Hogyan zajlik most az aratás a vármegyében?
Igen, hát említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búza aratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termésátlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termésátlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 mázsás hektáronkénti átlag látható. Ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak, ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek, épp most volt koordinációs bizottság ülés, a tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett, egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évben. Vileg majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál. Fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk.
Mit tud tanácsolni a gazdáknak, úgymond a földeken, ha ne adj Isten bála gyulladt ki, vagy akár lábon álló gabona, ott mit lehet tenni, mivel tudják, hogyan tudják megelőzni azt, hogy mondjuk az egész táblán szétterjedjen a tűz?
Hát a ratásnál, hogy a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva a szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetében. Ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület, de egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb ótani az ilyen tüzeket. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele.
Ez a meleg az állatokat, az állattartásban dolgozókat mennyire viseli meg?
Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermő területeket, a széna, kaszálókat, lucernákat, egyharmada, 20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarhatartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.
Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsod-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere programban. Erről is hallottuk Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
104 hangverseny, közel 30 ezer néző, akiknek körülbelül a fele 18 év alatti. Olaszországi turné, határon túli koncertek, több mint 50 ifjúsági program, közel 800 eladott bérlet és 16 ezer jegy. Megtartotta évadzáróját a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Mint azt az ügyvezető elmondta, újra elérték, sőt meg is haladták a Covid előtti, azaz a 2020 előtti nézőszámot. Arról is beszámolt, hogy rekordszámú bérletet és jegyet értékesítettek az elmúlt évadban.
Matekozzunk egy kicsit, kezdjük talán a hozzávetőleges számokkal, hiszen pontos kimutatás erről hivatalosan nem készült. Szászné Pónus Krisztina, Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Nagyon szép évet és nagyon szép számokat hagynak maguk mögött.
Igen, azt gondolom, ahogy elhangzott itt a társulati ülésünkön is, hogy ebben az évadban elértük, illetve meghaladtuk a 2020-as évek elejé visszaesést, tehát most már visszatértünk oda, ahol a Covid előtt voltunk, sőt, bizonyos számokban meg is haladtuk. Nagyon szép koncertszámaink voltak, ez 100 fölötti, és nagyon szép volt a nézőszámunk is, ami a 30 ezeret közelíti. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan városban, ahol egyébként folyamatosan a csökkenéssel nézünk szembe. Az, hogy mi tartani tudjuk a nézőszámunkat, és mi néha egy kicsit növelni, és ez egy nagyon szép dolog.
Külön kiemelték az évadzáron az ifjúsági zenei nevelést, ami egészen csecsemőkortól érettségizőkorig folyik, és ez országosan is egyedülálló.
Igen, én azt gondolom, hogy nyilván ebbe benne van az is, hogy nekem magamnak is 4 gyermekem van, és láttam annak idején az ő igényüket, tudtam, hogy nekem esetleg mi hiányzott akkor az életünkből, az életükből, és szerettem volna úgy felépíteni ezt az együttest, hogy ahogy a gyerekeket olyan módon célozzuk meg, hogy 10-15-20 év múlva lehetőség szerint legyen egy olyan kinevelt közönség generációnk, akit a magunkénak tudhatjuk, és erre valóban így az elmúlt 10-12 évben egy nagyon szép rendszert építettünk föl, főként a fiatal kolléganőim, akik részben zenészek, részben zenepedagógusok, illetve Bukáné Kaskötő Marietta, aki a Miskolci Egyetem docense és kifejezetten a zenei neveléssel foglalkozik. Valóban van csecsemőkorban szól a Ciróka koncertünk, elindítottunk tavaly a Ciróka pluszt, ami az óvodás, kifejezetten csak az óvodás korosztálynak szól. Utána a csoportosan látogatható zendülő koncertjeink vannak, ezek főként alsó tagozattal bezárólag, felső tagozatra, illetve a középiskolára célozzuk az egyéb ifjúsági koncerteket, illetve a hangár elnevezésű hangversenyeinket, aminek az a specialitása, hogy ebben a művészeti képzésben, nem feltétlenül csak a zenei képzésben, táncban, képzőművészetben tanuló gyerekeknek lehetőséget adunk arra, hogy a zenekarhoz csatlakozva bemutatkozhassanak, és az, hogy belülről ismerhetik meg ennek az együttesnek a működését, ez nagyon sokban elősegíti azt, hogy később elköteleződjenek mellettünk.
Mennyire stabil a társulat? Hol vannak hiányok a szólamokban? Mit lehet mondani?
Én azt mondom, hogy ez az év ilyen szempontból is pozitív volt. Több fiatal kollégát sikerült felvenni a zenekarhoz. Vonós szekcióba, fúvós szekcióba. Én úgy látom, hogy ha valaki leül most a hangversenyeinkkel, mint közönség, akkor azt látja, hogy egy elég vegyes korosztályú, tehát sok-sok fiatallal, középkorúakkal és viszonylag kevés idős kollégával találják szembe magukat. Én bízom benne, hogy ez a tendencia még ezentúl is javulni fog, és nem lesz későbbiekben problémánk.
Most jön egy rövid pihenő, hogy telik a nyár?
Ugye most június vége van, augusztus elején lesz, nem mondhatni, hagyományos olaszországi turnénk, 3 állomással, Cremonába, Varallóba, illetve Salzo Maggiore-ba lesz egy-egy koncertünk, és itt Miskolcon augusztus utolsó hetében fogjuk kezdeni az évadot, jobban, de ez sem teljesen így igaz, a megyébe fogjuk elkezdeni akkor, Miskolcon hagyományosan az aperitív koncerttel szeptember elején, egyébként pedig a Edelényi kastélyba, Kisvárdán, illetve Homonnára, a Felvidékre megyünk augusztus végén koncertezni.
Török Levente karmester a következő évadban művészeti vezetőként már leköszönt, hiszen Aachen város zeneigazgatói tisztét látja el, de vendégkarmesterként még jelen lesz az együttes életében. Folyamatosan törekedtünk a hagyományok ápolása mellett hangsúlyt fektetni az újításokra, így a népszerű klasszikus darabok mellett több zenei különlegességet tűztünk műsorra, és az ismert művészvilág képviselői mellett fiatal, feltörekvő tehetségeket is szerepeltettünk a programokban, mondta az évadzárón a karmester. Török Levente művészeti vezető igazgató, aki ezzel az évaddal leköszönt, tegnap este még Aachenben próbált, mint ahogy elmondta, de talán önnek is nagyon fontos volt, hogy ma itt legyen.
Nem talán, hanem mindenképpen egyrészt én felelősséggel tartozom ezért a csapatért, akiktől vár ilyen formában, amiben az elmúlt két évben működtem, el kell búcsúzzak, de emellett a szívemen is viselem ennek a fantasztikus csapatnak a sorsát. Két nagyszerű szezonon vagyunk túl, egészen hihetetlen módon és mértékben mozdult meg, telt meg ihlettel, motivációval ez a csapat. Végtelenül büszke vagyok rájuk, úgyhogy kis túlzással az volt a minimum, hogy én ma reggel itt voltam, és közösen fejezhettem be ezt a második évadot a társulattal.
Az évadzáron az is elhangzott, hogy egy fiatalos lendületet kapott a zenekar. Végül is hogyan összegzi magában ezt a itt eltöltött két évet? Honnan, hová jutott?
Az ember hiú, és hajlamos azt gondolni, hogy az ő munkája is hozzátett egy ilyen fantasztikus történelemmel és hatalmas zeneiséggel, potenciállal rendelkező együttesnek az elmúlt két évéhez. Kicsit örökölt dolog is, de nagyon büszke vagyok arra, hogy a generációváltás ebben a zenekarban lényegében végbe ment. Nagyon kiemelkedő fiatal muzsikusokat sikerült megnyernünk az együttes számára, akik egészen hihetetlenül egészséges, inspiráló környezetet és munkakapcsolatot, sőt emberi kapcsolatot alkotnak az idősebb kollégákkal, akik olyan magától értetődőséggel adják át most az elmúlt évtizedekben megszerzett tapasztalataikat, és ezt mindezt olyan szeretettel, odaadással teszik, ami ennek a zenekarnak a minőségét, emberi értékét, és úgy amúgy az egész hozzáállását minősíti. Ez nem magától értetődő, ez is egy csodálatos dolog nálunk.
Azt is elmondta, hogy nem csak lelkileg, hanem fizikailag is jelen lesz a lehetőségekhez képest itt a Miskolci Szimfonikusoknál, és hát a jövő évad programja is még az ön kezemunkája.
Így van, az Aachen-i főzeneigazgatói felkérésem egy viszonylag spontán fordulat volt az egész történetben, és olyan későn érkezett a zenekar életében, hogy úgy éreztem volna, hogy magára hagyom a csapatot, hogyha én ebből a történetből rögtön kiszállok, különösen úgy, hogy úgy érzem, a zenekar most ebben a második évben fogadott el magáénak. Kialakult egy olyan bizalmi kapcsolat, amelynek köszönhetően én már családtagnak éreztem magam ennél a fantasztikus együttesnél. Így azon voltam, hogy mindenki számára lehető legjobb megoldást találjuk meg, többek között, hogy a szezont velem közösen alkothattuk meg, és úgy, hogy a következő szezonban három alkalommal leszek a zenekar púlpitusán. A szezont egy közös kastélykoncert sorozattal indítjuk, majd februárban Francesco De Angelis érkezik újra közénk, aki ugye a Milánói Scalának a koncertmestere, majd a szezont közösen, a bérletes szezont közösen zárjuk egy Beethoven 9. szimfóniával.
Az évadzáró társulati ülésen köszöntötték a jubiláló tagokat, valamint a legtöbb szolgálatot teljesítő kollégát is. 25 éve dolgozik a zenekarnál Tóth Tamás, Brácsa szólamvezető. 40 éve erősíti a társulatot Kremjétné Szegecki Zita nagybőgő művész. A legtöbbet pedig Nádasdy Ferenc hegedűművész láthatta és hallhatta a 2025-26-os évadban a közönség. Kispál Erzsébet hegedűművészt és Szakó Péter klarinétművészt nyugdíjba vonulások okán köszöntötték. Emellett gazdára talált az évad zenészedíj is, amelyet a zenekar tagjai szavaznak meg. Idén Gál Szilvia csellóművész vehette át kollégái elismerését. A következőkben a kitüntetettekkel beszélgetünk.
Talán a legnagyobb kitüntetés az év muzsikusának lenni itt a szimfonikus zenekarnál, mert hogy itt a kollégák szavaztak meg. Gál Szilvia a cselló szólamból, hogyan ért ez a hír téged?
Nagyon meghatottam, és nagyon örültem neki, mert tényleg így van, hogy ezt a kollégák döntik el, hogy ők kinek szavaznak bizalmat, és kit tartanak arra érdemesnek, hogy az adott évadban ugye megkapja ezt a díjat. Azt nem mondom, hogy meglepődtem, mert éreztem, hogy szerencsére megtaláltak olyan feladatok, gyönyörű feladatok, meg kihívások az évad folyamán, amikor volt milyen darabokon keresztül meg tudtam mutatni, hogy mire vagyok képes, vagy a hangszerem által, és...
Igen, hát egy tudtista muzsikusnak az a valami, amikor van egy szóló részlete.
Hát most jelen esetben másfél éve megkaptam azt a lehetőséget a vezetőségtől is, meg a szólamtól is, hogy szólamvezetőként is dolgozhattam ebben az évadban, és olyan szép feladatok, mint az újévi koncerten az egyik nyitánynak a cselló szóló állását, vagy az egyik Gál Károly bérleten játszottunk Vivaldi 4 évszak és Piazzolla 4 évszak Buenos Airesben műveit, ahol szintén voltak olyan szóló állások, amiben egyénileg kellett megmutatni, hogy mire vagyok képes a cselló.
Mit csinál egy szólamvezető? Nagyon röviden össze lehet-e foglalni?
Elég összetett munkája van. Ugye nem csak a szólamot fogja össze és vezeti, hanem ugyan a többi szólamvezetővel közösen együttműködik, kamarázik.
Én láttam olyan közösségi posztot a Miskolci Szimfonikus Zenekar cselló szólamáról, hogy a mi jókedvű szólamunk, így van? Ez jókedvű szólam a csellista részleg?
Igen, ez valóban így van.
Elég tehát azt kell akkor mondani, hogy ti szeretitek egymást szakmailag is, emberileg is.
Igen. Szerintem mondhatom, hogy igaz, hogy évek alatt cserélődnek az emberek a szólamban, fiatalodott nagyon sokat most az elmúlt években a szólam, de nagyon jól össze tudtunk csiszolódni, mindenki jobban van mindenkivel a szólamon belül, és jól kiegészítjük egymást, tehát nincs rivalizálás.
Hány éve vagy a zenekarnál?
Hát én 98-ban kerültem ide, mikor lediplomáztam a Iván Klára tanárnőnél, és sérigazgató akkor vett föl 98. szeptemberében, tehát most már 26 éve.
Hát ez már egy tetemes idő, gondolom, hogy nem tervezel innen elmenni.
Nem. Inkább az volt érdekes a kezdeteknél, hogy nem terveztem itt maradni a főiskola után, mert én Kecskemétre való vagyok. Tehát ott születtem, ott végeztem a középiskolát, de aztán fölkerültem ide Miskolcra a főiskolára, és valahogy úgy hozta az élet is, hogy amit én szerettem volna az életemben megvalósítani, hogy szimfonikus zenekarba játszani, honus kamara együttesbe játszani, tanítani, azt itt mind megtaláltam, és így aztán itt ragadtam. A férjemet is itt találtam meg, és aztán most már ide köt minden Miskolchoz.
Köszönöm szépen, és még egyszer sok szeretettel gratulálunk neked, mint az év muzsikusának. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Szakó Péter a klarinét szólamból. Hát Péter, elmész nyugdíjba, olyan hihetetlen. Hány évet töltöttél itt a zenekarnál?
Ha jó számolom, 46-ot legalább.
Hogy éled át ezt a pillanatot?
Hát ugyanolyan természetesen, mint hogyha nem tudom, vennék egy fél kiló kenyeret.
Mit jelent neked ez a zenekar?
Hát gyakorlatilag az életemnek egy rendkívül fontos szegmense, és nem azt mondom, hogy volt időben volt, mert mindig is az lesz. Hát gyakorlatilag a klasszikus zenével való kapcsolatom az a zenei tanulmányaimat kivéve, aztán folyamatosan a szimfonikus zenekarhoz kötődnek.
Nem esett messze az alma a fájától, el kell mondani, hogy Szakó István édesapád a zenekar alapító tagja.
Így van, édesapám a Brácsa szólamban volt szólamvezető, egészen nyugdíjas koráig, és hát én gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy átvettem tőle a stafétabotot.
Milyen a zenekari élet? Mennyire tartott színesnek, mennyire tartott jónak, mik a legnagyobb nehézségek, hogy érzed ezt?
Hát kezdjük a végén. Hát a legnagyobb nehézség az, hogy a muzsikusok általában, vagy a két szegmensben tudnak elhelyezkedni, mármint a pályaválasztás illetően. A szerencsések és az ügyesek, tehetségesek azok mondjuk szimfonikus zenekarban, és egyébként meg ugye tanításban is, tehát zenetanításban. Viszont óriási a különbség, az olló hihetetlenül szétnyílt, mert a tanításban lényegesen magasabbak a bérek, mint a szimfonikus zenekarban. Na most a szimfonikus zenekaroknak az utánpótlása így elsősorban a vonós tekintetet nézve nem egészen azt lehet mondani, hogy sok bizalomra ad lehetőséget a jövőre vonatkozólag, mert nagyon-nagyon kevesen jönnek például a próbajátékra, pontosan a fizetések csekkésége miatt. És tovább véve a gondolatmenetet, igazán azt lehet mondani, hogy aki ide jön, az nem a pénz miatt jön, hanem szerelemből a aktív zenélés lehetőségéért, és ez egyfajta, majd, hogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy egyfajta érzelmi zsarolás. Mert kihasználva az, hogy valakinek ez szívügye és hivatásának egyszer, mint hobbijának is tekinti a szakmáját, az még nem jelenti azt, hogy ilyen csekély anyagi megbecsülésben részesüljön.
Arról nem beszélve, hogy a fővárosi és a vidéki zenekarok között is óriási az olló.
Óriási az olló. Kétségtelen az, hogy ugye mi egyrészt önkormányzati támogatásból és a Művelődési-ügyi Minisztériumnak a támogatásából tartjuk fenn magunkat. De most, hogyha megnézzük azokat a grafikonokat, amik ezekről a támogatásokról szólnak, akkor hihetetlenül magas, úgy tudom ezt leginkább mondjuk érzékeltetni itt szóban, hogy mondjuk ha a pesti zenekaroknak 10 emeletes a támogatása, akkor mondjuk a miskolciaké egy földszintes.
Hát ez elég szomorú dolog, egy vidámabb téma, hogy te egy sok műfajú ember vagy, hiszen a jazz is a tiéd.
Igen. A jazz-t tanítok a Miskolc Bartók Béla Zene és Tánc Művészeti Szakgimnáziumban még most is, és hát remélhetőleg még elég sokáig.
Köszönöm szépen, és nem kívánok neked nyugalmas nyugdíjas éveket, mert ez úgyse fog menni, úgy látom.
Én szerintem nem, mert mindig találok magamnak valamit.
Hölgyeknek a korát nem illik említeni, de akkor, amikor Szegecki Zitával elkezdem a beszélgetést, akkor azzal kell kezdenem, hogy Zita, kaptál egy gyönyörű csokrot ma, és hogy 40 éve itt vagy a zenekarnál.
Igen, kaptam egy gyönyörű csokrot, mondtam is, hogy ettől csak a mennyasszonyi csokrom volt szebb. Tényleg gyönyörű, szép ez a csokor. És hát eltelt a 40 év, hosszú volt, de jó volt, hamar elment.
Én úgy látom, hogy egyre jobban elnőiesedik a te hangszered is, a nagybőgő. Így van ez?
Így. Egyre többen vagyunk lányok. Mikor én kezdtem, akkor még egyáltalán a bőgősöket is fogták lasszóval, és akkor még fehér holló volt. Szerintem a mi zenekarunk volt a csúcstartó, hogy akkor voltunk hárman lányok, amikor én elkezdtem, 3 fiú, 3 lány. Aztán most már egyre jobban elnőiesedünk. Hát egyre kevesebben választják szerintem a pályát.
Férfiak közül
is, mert ezt vagy úgy csinálod, hogy ha neked kell fizetni, akkor is csinálod, vagy nem csinálod. Mert a megélhetés az nem olyan tökéletes ebben a szakmában sajnos. A kultúra az mindig nehéz, és szerintem a fiúk is joggal választanak sikeresebb, divatosabb szakmákat,
családfenntartóként,
amiből el tudja a családot látni, vagy adott esetben albérletet tud fizetni. Úgyhogy én is azokat sajnálom, aki a közepén van. Mert nekünk öregeknek már majdnem mindegy, mert azt a pár évet az ember már kihúzza, a fiatal, az még fiatal mobil, gondol egyet odébb áll, de a közepe, aki már kiépítette itt a egzisztenciáját, és még sok van előre, de már hátra is elég sok van, szerintem azoknak a legnehezebb.
Mert a nagybőgő fizikailag sem könnyű, a cselló sem, szerintem a nagybőgő még nehezebb, azért itt kondiba kell lenni.
Igen, ez látszik rajtam is, hát kondiba kell lenni, de minden hangszernek megvan a maga nehézsége. Úgyhogy nem csak súlyba fizikailag, nem mindegy, hogy mit játszol rajta, milyen intenzitással.
Igen, hát ez egy 0-24-es szolgálat, egy hangszerrel együtt élni.
Én nem mondanám, hogy ez úgy sokkal nehezebb, mint más. Persze, hogyha megemelem, akkor több kiló, de hogyha az ember sok évig csinálja és megtanul rajta játszani, gyakorol, akkor ezen végül is a vonós hangszer arról szól, hogy hogyan tudjuk leküzdeni a fizikai törvényszerűségeket. Hát ez nálunk egy futamnál mondjuk, amikor ugyanazt kell játszani, mint a hegedűsnek, akkor ez hatványozottan kijön, de hát azért vagyunk, meg azért tanultuk, hogy ezt csináljuk.
Nagyon sokat vagytok itt a zenekarban összezárva, nagyon sok szolgálat van, nagyon sok bemutató van. Ez a család, ez kell, hogy működjön, emberileg és szakmailag is. Hogy érzed ezt?
Működik, igen, nyilván itt is vannak kisebb-nagyobb összetűzések, mint mindenhol, a legjobb családban is van, hogy eltörik egy-egy tányér. Nyilván itt is van, hogy éppen valaki valakivel nem ért egyet, de azért olyan komoly, azért tényleg úgy élünk, mint egy nagy család.
Mit tartasz a zenekari munkában a legszebbnek?
Hát gyakorlatilag mindent, kivéve amikor ilyen elvetemült kortárzenét kell játszani, meg sokszor, ami nem öt vonalra íródik, hanem mindenféle oszcillóskóp, görbéket és egyéb ilyen időre, hogy hívjákokat, lejátszhatatlan, olvashatatlan és legfőképp hallgathatatlan dolgokat, akkor az összes többi az meg rendben van.
Most, hogy megkaptad ezt a gyönyörű csokrot, hogyan folytatódik az élet?
Hát most zajos az élet. Költözéssel, mindennel, de még nem tudom, még nem döntöttem el én se, hogy tovább. Félek attól a pillanattól azért, amikor úgy megszakad, hogy na most akkor innentől kezdve nincsen Brahms, meg nem lesz Csajkovszki, csak ha begyomom a Bartókot, ezt a részét nem tudom elképzelni. Azt a részét, hogy most már leüljek egy kicsit, és pihenjek, és foglalkozzak a családdal, a hét unokámmal, azt a részét azt nagyon el tudom képzelni, de az, hogy végleg lemondani a zenéről, azt még nem tudom. Mármint az aktív zenéről, nem arról, hogy meghallgassam, az még nehéz kérdés, azt nem tudom, hogy fogom megélni.
A Miskolci Szimfonikus Zenekar a szokásos évadnyitó aperitív koncertjét szeptember 3-án tartja. Az elmúlt évad bérlet struktúrája változatlan marad, a 8 alkalmas maestro és a 4 estet magába foglaló kapriccsó mellett folytatódik a Gál Károly zenei esték sorozat is. Egyre több fiatal művészt és külföldi vagy külföldön élő magyar kiválóságot is igyekeznek elhozni a miskolci közönségnek. A következő évadban is szerepelnek nagy nevek és feltörekvő művészek is a műsorban. Lesznek ősbemutatók és népszerű közönségkedvencek is. Kedves hallgatóink, összeállításunkban a Miskolci Szimfonikus Zenekar évadzáró társulati üléséről hallottak összefoglalót.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you.